Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint ez alkalommal szól hozzánk Ezékiel próféta könyvéből. Itt meg kell jegyeznem, hogy ritkán történik ilyen, hogy tulajdonképpen egy tévedés révén olvasom éppen ezt az igét, hiszen ha ismeritek a Bibliaolvasó kalóznak a elektronikus változatát a számítógépen, akkor az ezt az igét hozza a mai napra. Ugyanakkor pedig a nyomtatott formában Ézsaiás könyve megy tovább. Ezt csak azért mondom el itt különös jelként, amit most átélek személyesen is, hogy vajon miért helyezte ezt Isten a szívemre, szívünkre. Fogadjátok így, mint akik tudjátok, hogy véletlenek nincsenek. Tehát így olvasom ez alkalommal Ezékiel könyvéből Isten igéjét, a 3. fejezet 16. verstől a 27. versig terjedő szakaszt. Foglaljatok helyet, testvérek, és így hallgassátok, vagy ha itt van a Bibliátok, olvassuk együtt Ezékiel könyve 3. részének 16. versétől. Így szólít minket Isten üzenete. 7 nap múlva ez történt. Így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, őrállóvá tettelek téged Izrael házában. Ha igét hallasz tőlem, figyelmeztesd őket az én nevemben. Ha azt mondom a bűnösnek, hogy meg kell halnia, és te őt nem figyelmezteted, és nem szólsz neki, figyelmeztetve a bűnöst, hogy ne járjon bűnös úton, és így életben maradjon, akkor az a bűnös meghal ugyan bűne miatt, de a vérét tőled kérem számon. De ha te figyelmezteted a bűnöst, és ő mégsem tér meg bűnéből, és bűnös útjáról, akkor ő meghal a bűne miatt, de te megmented a lelkedet. Ha az igaz letér az igaz útról, és gonoszságot követ el, akkor én bukását okozom, és ő meg fog halni. Ha nem figyelmezteted őt, akkor meghal ugyan vétke miatt, és emlékesen marad meg igaz tetteinek, amelyeket véghez vitt, de a vérét tőled kérem számon. Ha viszont figyelmezteted az igazat, hogy ne vétkezzen többé az igaz, és ő nem vétkezik, akkor életben marad, mert engedett a figyelmeztetésnek, és te is megmented a lelkedet. Az Úr ott megragadott engem, és ezt mondta nekem. Indulj, menj ki a völgybe, mert ott akarok veled beszélni. El is indultam, kimentem a völgybe, és íme, ott állt az Úr dicsősége. Ugyanolyan volt, mint amilyennek a Kebár folyó mellett láttam. Ekkor arcra borultam, de lélek áradt belém, talpra állított, szólt hozzám, és ezt mondta nekem. Menj és zárkózz be a házadba. Emberfia, köteleket fognak hozni, megkötöznek velük, és nem mehetsz közéjük. Nyelvedet az ínyedhez ragasztom. Néma leszel, és nem tudod dorgálni őket, noha engedetlen nép ez. Csak ha én szólok hozzád, és megnyitom a szádat, akkor mondhatod nekik, így szól az én Uram az Úr. Aki hallgat rá, az hallgat rá. Aki nem törődik vele, az nem törődik vele, hiszen engedetlen nép ez. Az örökkévaló Isten tegye áldottá gyümölcsözővé az ő igéjét a szívünkben. Jöjjetek, álljunk elé, és imádságban szólítsuk meg őt. Édesatyánk, áldunk téged, hogy minden a te hatalmas kezedben van. Te igazgatsz és tartasz fenn bölcsen mindeneket. Minden részlete az életünknek úgy alakul, ahogy azt te akarod, illetve megengedő akaratod hozzájárul. Áldunk téged, hogy az elmúlt héten is körülvettél, hogy próbák nehezek között is megtartottál. Áldunk téged, hogy tanítottál. Áldunk téged, hogy szembesítettél ígéddel, szereteteddel és önmagunkkal, nyomorúságainkkal is. És áldunk téged, hogy igét rendeltél ki erre a mai délelőtre. Köszönjük, hogy éppen ezt adtad, Urunk, te tudod, hogy mi a célod mindezzel, minnyájunk életében egyen-egyenként. Magasztalunk, hogy ismersz, dicsérünk, hogy úgy táplálsz, ahogy szükségünk van rá. Így kérjük add nekünk az engedelmesség lelkét, hogy fogadjuk, befogadjuk és megcselekedjük a te szavaidat. Hisszük és valljuk, Urunk, hogy a te ígéd igazság, és a te ígéd szentel meg minket. Így kérünk az Úr Jézus nevében, mint áldott atyánk, mint bölcs tanítónk, mint hatalmas uralkodónk, légy itt közöttünk, szólj hozzánk és taníts minket. Bocsásd meg az elmúlt héten elkövetett bűneinket, adj nekünk új utat a lábunk elé, a hitnek, a szeretetnek, az engedelmességnek útját, és add, hogy valóban az életünk téged dicsőítő életté formálódjon. Így kérünk az Úr Jézusért, atyánk, áldott szent lelkeddel, légy itt közöttünk, és munkálkodj bennünk. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított tehát, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván ebben a megszentelt órában. Írva található Ezékiel próféta könyve 13. fejezetének 17. versében. Emberfia, őrállóvá tettelek téged Izrael házában. Ha igét hallasz tőlem, figyelmeztesd őket az én nevemben. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket. Egy furcsa világi mozaik szó jutott eszembe testvéreim ezen az igén tűnődve, a KFT, ne botránkozzatok meg rajta, nem ezekről szeretnék szólni, hanem egy másik fajta tartalommal megtölteni inkább most kivételesen. Lehetne ezt így is alkalmazni, ezt a három betűt, hogy korlátolt felelősségű tanítvány. Van ilyen? Keresztjén KFT, korlátolt felelősségű tanítvány. Miért vagyunk mi felelősek, és miért nem, testvérek? Mind a kettőről tanított ez az ige, mind a kettőről nagyon hangsúlyosan. Arról is, amiért felelőssé tett, és arról is, ahol pedig nem. Ezékielről tudnunk kell, hogy ő egy személyben pap és próféta annak idején. Jójákin, judai királlyal együtt került fogságba, a babiloni fogságba Krisztus előtt 597. márciusában, ezt is tudjuk egész pontosan, Nabukadnezár babiloni uralkodó első hadjárata idején. Három ilyen hadjárat érte el Júdát, és végül el is hurcolták gyakorlatilag az egész népet Krisztus előtt 586-ban. Itt most az első hadjárat után vagyunk, és azt látjuk a körülmények között, hogy egy bizonyos folyó mellett ülnek a foglyok, és Kebár folyó mellett ülnek, és ott van közöttük a próféta, és ott tűnődik azon, hogy vajon Istennek mi a terve velünk. Ez a folyó tulajdonképpen egy csatorna volt, az Eufrátesből ágazott el, és Babilontól keletre tartott. Már 5 éve tartott a fogság, amikor Isten megszólította Ezékielt. Megszólította először egy különös látomásban, azt olvashattuk volna az első 3 fejezet idáig tartó részében, aztán súlyos, mégis korlátolt felelősségű küldetést bíz rá. Súlyos és mégis korlátolt felelősségű küldetést. És hogy érezzétek mindjárt testvérek, hogy mennyire nem csak róla van szó, hadd idézem az Új Szövetséget, bár itt a 33. fejezetben Ezékiel könyvében újra olvassuk ezt, hogy őrállóvá tettelek téged, mondja az Úr ő neki, de mondja nekünk is. Például a Kolossé levél 3. rész 16. versében ezt olvassuk, és ezt Pál minden Krisztusban hívőnek mondja és írja. Krisztus beszéde lakozzék bennetek gazdagon, és tanítsátok és intsétek egymást. Zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengve a szívetekben az Úrnak. Vagy hadd idézzem a Titushoz írt levelet, amely szintén megszólított, és ugyanakkor minnyájunknak írott üzenet, a Titushoz írt levél 2. rész 14.-15. verse. Jézus Krisztus önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetekre törekszik. Ezt hirdesd, incs és fedj teljes határozottsággal, senki meg ne vessen téged. Látjuk, hogy Isten igéje a hívő embereket egyen-egyenként is őrállóvá tette, felelősséget ruházott ránk, és mégis lássuk meg, hogy milyen különös, ahogy Isten ennek megszabta a határait is. De nézzük meg az első jelentését. Miről is szól a prófétának adott üzenet? A 20. verset, amit olvastunk a hosszabb szakaszunkban, többen az üdvösségből való kiesés eshetőségeként szokták vizsgálni. Így olvastuk, valóban megdöbbentő ez a mondata a Bibliának. Ha az igaz letér az igaz útról és gonoszságot követ el, akkor én bukását okozom, és ő meg fog halni. Ha nem figyelmezteted őt, akkor meghal ugyan vétke miatt, és emlékesen marad meg igaz tetteinek, amelyeket véghez vitt, de a vérét tőled kérem számon. Egy igaz, akit Isten gyermekévé fogadott, tegyük hozzá az új szövetség fényében, hogy ingyen kegyelemből az Úr Jézus áldozatáért, mert visszamenőleg is Isten az Úr Jézus áldozatát számítja be a hívőknek. Az ószövetségi ember is azért üdvözül, ha üdvözül, mert Isten beszámítja neki az Úr Jézus áldozatát. Tehát amikor az ószövetségben igazról olvasunk, akkor nehogy félreértsétek, ezek nem rendes emberek. Ezek rossz emberek, akiket Jézusért igaznak nyilvánított az Isten. Tehát olyanok, akiket viszont elfogadott, akiket gyermekének tekint, akiket üdvözít, akiket üdvösséggel ajándékoz meg. Tehát nyilvánvalóan itt, ebben a versben ezekről szól az ige, így beszél Isten a prófétához. De vajon arról szólna mindez, hogy akkor ezt elveszítheti? Egy igaz, elveszítheti az üdvösségét, mert vétkezett? Ezékiel napjaiban a foglyok, de a még Júdában maradtak is, közvetlen veszélyeztetjei voltak Nabukadnezár önkényének. Ezt nem szabad elfelejteni. Mikor és hol hangzik el ez a profécia először? Konkrétan már fogságban, a nép egy része még otthon, egy része már fogságba került Babilonba. És hogy mennyire kiszolgáltatottak voltak, jól mutatja Jójákin király története. 3 hónapig volt király, amikor már Nabukadnezár elrabolja, elhurcolja. Először királyként kezeli a saját birodalmában, aztán azt olvassuk róla, hogy bebörtönzi. Folyamatos veszélyben, sőt életveszélyben éltek az ókori önkény úr alatt a júdai foglyok. Nem kellett túl nagy ürügy ahhoz, hogy valakit kivégezzenek, hogy valakinek a halállal kelljen szembenéznie. Isten őrző kegyelme fogta vissza az életveszélyt. Isten szeretete tartotta vissza az önkény uralkodót, hogy azért mégse tegyen meg és tehessen meg akármit a foglyaival. Ha viszont valaki, és itt jön a profécia első fontos üzenete, ha valaki fittyet hányt Isten igéjére, nem figyelt rá, nem érdekelte, akkor ezzel fizikai létét, földi életét veszélyeztette. Mert ha Isten visszafogja magát, védő szeretetét, akkor marad az önkény. Marad a politikai önkény. Tehát először is erre figyelmezteti Isten a prófétán keresztül a judaiakat, hogyha nem hallgattok rám, konkrét életveszélybe kerültök. Ennyire fontos, hogy tudjátok, mit üzenek nektek, mit akarok veletek, mit mond az én ígém nektek. Mert Isten, olvassuk szintén, mert Ezékiel könyvében, a 18. fejezetben, Isten nem akarja a bűnös ember halálát, természetesen még az igazét sem, hanem hogy megtérjen és éljen. Kiki a maga engedetlenségéből, kiki a maga bűnéből. Az őrálló első felelőssége tehát, szólj, ha bűnt látsz, mert tönkre teszi, pusztítja embertársadat. Fizikai értelemben tönkre teszi a bűn, a vétek, az emberi életet. És ma már sok-sok biológia és orvosi ismeret birtokában nyugodtan mondhatjuk, hogy nem kell hozzá egy babiloni önkény uralkodó, önmagunkat pusztítjuk el az életmódunkkal, az életformánkkal. És nem kell hozzá különlegesen szakembernek lenni, hogy azt is kimondhassuk. A legnagyobb pusztítást a békétlenség, a feszültség, a frusztráció okoz. Nem is a vegyi mérgek, amikkel sokszor etetnek bennünket. Sőt, genetikusoktól olvastam, hogy ez hogy van, nem tudom, de azt állítják, hogy a gén sérüléseket is nagy részt azok a feszültségek okozzák, amiben élünk. A feszültségek gyökere pedig hova nyúlik vissza? Egy-egy emberi bűnbe, testvérek. A bűneinkbe. Felelős vagyunk, felelősek vagyunk, hogy szóljunk a bűn ellen? Igen. Ha nem szólunk, magunkat is pusztítjuk, és a pusztulás erőinek terjedéséhez járulunk hozzá. A pusztulás erőinek terjedését támogatjuk. És hozzá kell tennünk, hogy majd az utolsó ítélet napján is az Úr Jézus világossá tette, hogy ezeket a vétkeinket, bűneinket és a világ vétkeit és bűneit fogja tételesen felsorolni. Mit nem tettünk meg? Mit nem tettek meg? A világ kicsinyei és nagyjai, így mondom, hogy kis és nagy gazemberei, mindnyáján az Úr Jézus Krisztus elé fognak állni. Ezért nagyon is felelősek vagyunk, hogy merjük-e, akarjuk-e kimondani, mi az, ami rombol. Mert hogy minden bűn rombol és árt. Ott akkor, mondom még egyszer, konkrét életveszélyben voltak, bárki bármikor a halállal nézhetett szembe, de Isten nem akarta, és nem akarja a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen, éljen, és Isten őrző szeretetében tudhassa magát folyamatosan. Tegyük fel a kérdést, hogy akkor ebben az összefüggésben korlátolt felelősségű tanítványok vagyunk? Mintha egy keresztény KFT-hez tartoznánk? Igen. Mert az is kiderül, hogy testvérek, hogy ne azért szólj rá a másikra, mert megvetni való, utálatos vagy ellenszenves, hanem azért szólj, mert meg kell menteni. Nem tudom, érzitek a különbséget? Van, amikor szólnánk, mi meg szólunk is néha, mert olyan, most így mondom, bocsássatok meg, olyan izé, annyira idegesítő, annyira nagyképű. Szólunk mi, de nem erről szól az ige. Azért szólj, mert meg kell menteni. Ahogy itt Ezékielt is ezzel bízta meg Isten. Őrállóvá tettelek. Meg kell menteni, Jézus Krisztushoz kell terelni, vonzani, szeretni. Fogjuk énekelni a szeretet éneket, 397. dicséretet. Hirdesd, a szabadító elközelgetett. Értitek? Felelősek vagyunk egymásért. De van egy korlátja a felelősségünknek, amit Isten ígéje határoz meg. Az őrálló második felelőssége a hívőknek is ugyanúgy szólni kell. Hiszen itt külön csoportként bízza Isten Ezékielre az igazakat, ahogy már az elején elmondtam, akiket Isten magáinak hívott és megváltott. Szólni kell nekik is. Miért? Nehogy elkárhozzon. Nem, testvérek. A Római Levél 8. részében és sok más helyen egyértelmű az ige. Nincsen immár semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Most sincs. Vagy majd egyszer lesz. Nem. Valaki kitalál ellened valamit, amiért elkárhozhatsz? Valamivel megvádol? Nincsen immár, és soha nem lesz kárhoztató ítélet azok ellen, akik Jézus Krisztusban vannak. Semmi nincsen, senki nincsen. Ez az evangélium csodálatos lényege és eszenciája. Jézus Krisztus áldozata az életem bűneiért bemutatott áldozat. Az életem bűneiért. Nem egyik másik bűnömért. Ez persze mélységesen el kell, hogy kötelezzen, tegyük hozzá, nehogy könnyelmű legyek, mélységesen elkötelez. Uram, te előre fizettél mindenért. Hála legyen érte neked. És egy kicsit visszatérve a KFT-hez, ahogy én tudom, idézek egy meghatározást, a KFT ügyvezetője viszont korlátlan módon egész vagyonával felel a tartozásokért. Remélem, jól mondom, közgazdászok előnyben. Az egész vagyonával kifelel ennek a KFT-nek, az egyháznak, a hívő közösségének azon belül is, az igaz hívő közösségének a tartozásaiért. Kifelel, kifizet. Amikor mi, hívő emberek, nem szeretünk, nem bocsátunk meg, stb. Tartozunk. A KFT ügyvezetője. Ő fizet. Ő felel, és ő fizet. És ő fizetett a mi tartozásainkért. Ezen viszont nem árt néha elsírni magunkat, testvérek. Elsírni magunkat. Amit én okoztam, azt fejedre hoztam, szoktuk énekelni. Így írja ez Pál apostol, eltörölte a minket terhelő adós levelet, és odaszegezte a keresztfára. Ő az ügyvezető, a királyok királya és az uraknak ura, ami drága urunk Jézus Krisztus. Tehát ez a mi nagy reménységünk, ez a jövőnk, ez a biztosítékunk. Ő, az ő fizetsége, az ő felelősségvállalása, értünk. De mégis, lásd az egész igét és a mai igét, a hívőknek is ugyanúgy szólni kell. Miért? Mert megbukik, mint példa, mondja itt az Úr, a prófétán keresztül. Mert a hívő meg tud bukni, mint példa. És rossz példává lesz, bár az Úr gyermeke maradt. Miért kell szólni? Mert lelkileg béna lesz, mint egy halott. Mert nem csak ott igaz már akkor, hogy a korabeli júdai hívőket Nabukadnezár bármikor akár meg is ölethette. Nem csak ez igaz, hanem az, hogy lelkileg az ember lebénul. És valóságosan azt látjuk, látom, hogy béna leszek, mint egy halott. És béna leszel. Ezért is szólni kell. És szólni kell azért, mert, ahogy itt az ige mondja, a hívővel előfordulhat, hogy semmi építőt nem hagy hátra. Hadd idézzem szó szerint újra a 20. verset, figyeljétek csak meg. Ha az igaz letér az igaz útról, és gonoszságot követ el, akkor én bukását okozom, és ő meg fog halni. Ha nem figyelmezteted őt, akkor meghal ugyan a vétke miatt, és emlékesen marad meg igaz tetteinek, amelyeket véghez vitt, de a vérét tőled kérem számon. Mi a terve velünk Istennek? Mit szeretne? Azt, amit a zsidókhoz írt levélben olvasunk a 13. fejezetben. Emlékezzetek meg a hitben előttetek járókról, figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket. Ez a cél, ez a program, ez az Isten akarata, hogy olyan hívő életet hagyjunk hátra, amelyet nem csak a gyerekeink, unokáink, hanem még mások is örömmel és hálaadással követnek. De ha nem kapunk intést, mit hagyunk hátra? Milyen életet hagyunk hátra? Nagyon jó volt, hogy éppen a Békesség újságban most láthattam, hogy bele szerkesztették a könyvajánlók közé dr. Fekete Péter, egykori Jászberi lelki pásztornak az egyik könyvét. Szeretettel ajánlom, és csak azért hozom ide, mert ismerhettem őt személyesen, és az életemben az egyik olyan ember volt, akire abszolút illik ez a mondat. Kövessétek hitüket. Láttam, ahogy szolgált, ahogy élt, aztán meghalt. Tanított. Nagy hűséggel, nagy odaadással. Szeretettel ajánlom a könyveit a figyelmetekbe. Dr. Fekete Péter most a Biblia kialakulásáról írott kis könyve jelent meg. Ezt ajánljuk a Békesség újságban. De az élete pontosan itt úgy elém tárult, és hálát adok, hogy jó volt ismerni az ő csendes szeretetét és mély biblikus hitét, aki tudott inteni, és mégse bántott. Aki tudott feddeni, és mégse sértett. És felnéztünk rá. Mit hagyunk hátra? Felelősek vagyunk egymásért, testvérek. Él és kibontakozik a ránk bízott közösség, vagy elhal. Bizony, ezt én elém került tegnap a 2007-es első nyári táborunkról készült videó, hogy bele-bele néztem, valóban összeszorult a szívem. Sok-sok fiatal, nagy örömmel bizonyságtételek hangzottak el. Hát aki ott lehetett, azért gondolom emlékszik. Milyen öröm és milyen hálaadás volt bennünk, amikor ott 323-an együtt lehettünk. De sokan nincsenek azóta közöttünk. Nagy a felelősségünk, tudom, az enyém is. Nagy felelősséget bízott ránk Isten. Szólj, és ne hallgass. De itt végül hadd tegyek arról is bizonyságot, amit a mai ige szintén elénk tár. Hihetetlenül nagy felelősségünknek vannak korlátai. És ez egyben biztatás is, de ez maga is egyfajta figyelmeztetés. Hisz alig intünk, mondhatnátok, akkor még ezt korlátozza Isten? Nem bátorítani kéne minket jobban? Hiszen nem jellemző az igazi testvéri intés. Akkor miért van még korlátja is? Azért, testvérek, mert a saját szavainkkal és egymásra rontásainkkal ölni is tudunk. A saját szavainkkal és egymásra rontásainkkal ölni is tudunk. Ezékielnek Isten, így olvastuk, letapasztotta a nyelvét, és szóba fogságra ítélte. Így olvastuk itt a 24. verstől. De lélekárad belém talpra állított, szólt hozzám, és ezt mondta nekem: menj, zárkózz be a házadba. Emberfia, köteleket fognak hozni, megkötöznek velük, és nem mehetsz közéjük. Nyelvedet az ínyedhez ragasztom, néma leszel, és nem tudod dorgálni őket, noha engedetlen nép ez. Mi következik ebből, testvérek? Az, hogy inteni csak parancsra szabad, és csak az Isten szavával szabad. Inteni parancsra szabad, és az Isten szavával szabad, úgy, ahogy folytatja az ige, így szól az Úr: csak ha én szólok hozzád, és megnyitom a szádat, akkor mondhatod nekik: így szól az én Uram, az Úr. A saját érveink, testvérek, a saját logikánk, a saját következtetéseink halálos méreggé tudnak lenni. Tele vannak tévedéssel, az igazság részismeretével. A saját lerohanásaink gyilkos mozdulatokká tudnak alakulni. De mit mond az Úr? Az alapigényben: ha igét hallasz, azt mond. És várd meg az elkészített pillanatot, akkor aranyalma lesz ezüst tányéron a helyén mondott ige, amit idézel. Ahogy olvassuk a példabeszédek könyve 25. részében. Különben törsz, zúzol, rombolsz, és teszem ezt, és teszed, és nem veszük észre sem, hogy felelősek vagyunk azért, ami a másikban kialakul, és az ellenreakcióit sokszor mi gerjesztjük fel, és nem értjük. Miért olyan, amilyen? felelősek vagyunk? Igen, maximálisan. De az Úrtól rendelt korlátok között. Ha igét hallasz a számból, mondd. De van, amikor leragasztja a nyelvünket, van, amikor bezár az imaszobánkba minket, hogy ott harcoljunk térdelve, hogy ott harcoljunk a másikért, imádkozva. Ébredésért, gyülekezetért, presbiterekért, lelkipásztorokért. Ezékiel parancsot kapott, hogy győzelemre vezesse a veszélyeztetett népet, hogy lelki győzelemre vezesse a lelkileg veszélyeztetett népet. Szóljon, de igét mondjon, s hallgasson, amikor csak a sajátját tudná szólni. De végül tegyük föl, testvérek, azt a kérdést, hogy van egy általános parancsunk Istentől, amihez mindig lehet igazodni, hiszen nem mindig értjük a napi utasítást. Bízom benne, hogy olvassátok az igét, és csak bátorítani, bíztatni tudlak titeket, testvéreim, olvassátok naponta Isten igéjét. És mégis tudjuk, és én is tudom, hogy nincs mindig olyan napi üzenet, amit ott alkalmazni tudnál, vagy alkalmazni tudnék. De van általános parancsa a mi Urunknak, a mi Uralkodónknak. Van az Isten népének, testvérek, alkotmánya, még ha ezt nem is szoktuk így nevezni, alaptörvénye. Hiszen ki ne olvasta volna a Máté 22-ben, amikor az Úr Jézust magát megkérdezik, mi a legfőbb? Mondhatnánk, mi az alaptörvény? És ugye tudjátok fejből is, mi az alaptörvénye? Amire azt mondta, azt olvassuk ott, hogy ettől függ, ez határozza meg valamennyi prófétát, valamennyi ószövetségi írást, a teljes kijelentést, a teljes törvényt. Van alaptörvénye az Isten népének. Szeresd az Urat teljes szívedből, és szeresd embertársadat, mint magadat. Ez az alkotmány. Ez mindig ott lehet, és mindig legyen ott, amikor azon gondolkozunk, hogy most szólni kéne. Amikor a lélek belülről indít. Lehet, hogy nincs egy konkrét ígéd, amit most tudnál mondani, de a lélek indít, enged, hogy szólj. Incs, fegy, teljes határozottsággal senki téged megnevessen, hogy olvassuk a Titózót levélben. De tudd, létezik és él az Istennek alaptörvénye, az Úr nagy parancsolata. Szeresd az Urat teljes szívedből, és szeresd embertársadat, mint magadat. Igen, mondjuk így, létezik keresztjén KFT, korlátolt felelősségű tanítvány, tanítványok közössége, a hívő nép. Minden tagja felelős, őrálló, felelősek vagyunk a hitetlen világért, és a megbotlott hívőkért, egyaránt, egymásért, de mindig a nagy parancsolat korlátain belül. Így hallgassuk még egyszer. 7 nap múlva ez történt, így szólt az Úr. Emberfia, őrállóvá tettelek téged Izrael házában. Ha igét hallasz tőlem, figyelmeztesd őket az én nevemben. Ámen. Énekeljük most a 215. dicséretünk 5. versét, a 215. dicséret 5. versszakát, amelyik így kezdődik. Míg porsátoromban, míg porsátoromban tartasz, mint egy tömlöcben. Imádkozzunk. Uralkodónk, Úr Jézus Krisztus, megvalljuk és megvallom előtted, hogy tisztemet nem töltöttem be híven, nem munkás szeretetben éltem. Hol szeretni akartam, hol csak munkálkodni, hol egymás ellen kijátszani a kettőt, inteni szeretet nélkül, vagy hallgatni szeretetből. Köszönöm, és köszönjük ezt az igét, Urunk. Köszönjük, hogy ránk bízod ezt a hatalmas felelősséget, amelyel segíthetünk, és amely által segítenünk kell úgy a hitetlen világnak, mint a hitben járó testvéreinknek, egymásnak. Kérlek, Uram, te bocsáss meg, kérlek, Uram, te tisztíts meg, és állj elénk nap, mint nap, mint uralkodónk, aki parancsot adsz, és közben szól hangodból a jóság, aki elküldesz, de soha nem hagysz magunkra. Urunk, kérjük a te lelked vezetését, hiszen csak te tudod a korlátokat is meghúzni és megmutatni. Te tapaszd a szánkhoz, a szájpadlásunkhoz a nyelvünket, amikor hallgatni kell. Hadd maradjunk némák. Te kötözd meg minket, hadd maradjunk otthon, hogy az imaharcban harcoljunk másokért. És amikor menni kell, Urunk, és amikor szólni kell, kérjük a te lelked vezessen. Add szánkra a szót, juttasd eszünkbe a te élő igaz igédet, és kérve kérünk, segíts, hogy őszinte, nyitott szívvel kutassuk, olvassuk, tanulmányozzuk a te beszédeidet, mint akik nagy nyerességet találtak. Mert a te igédből tudjuk, hogyan szeretsz minket. A te igéd jelentette ki számunkra, hogy nincsen immár kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. És a te igédből tudjuk, hogy a bűn zsoldja a halál, de az Isten kegyelmi ajándéka az örök élet, Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Így kérünk, hallgass meg és eleveníts meg arra, hogy egymást szeretve építő kövei lehessünk, áldott munkatársai lehessünk a te országod építkezésének, itt ebben a városban, ebben a gyülekezetben mindenek előtt, hiszen ide állítottál minket. De bárhol élünk, bárhova eljutunk, használj minket, Urunk, őrállóként. Használj minket arra, hogy másokat magad felé fordíts, de először a mi szívünkkel kezd, hogy veled fordulva, hozzád fordulva, veled járva, valóban a nagy parancsolat szerint éljünk, járjunk, és embereket mentsünk, hiszen mentő szeretetednek vagyunk a követei. Áldott légy, hogy megkerestél, áldott légy, hogy megállítottál, áldott légy, hogy megszólítottál. És így kérünk, amit elkezdtél, vidd tovább, vidd véghez. Folytasd, Urunk, és ezt a gyülekezetet a te nagy és szent neved dicsőségére elevenítsd meg, lelki ébredéssel, megújulással, hogy lehessen igazi lelki fészekké, ahova jönnek emberek keresni téged, és megtalálni téged. Így kérünk, Úr Jézus Krisztus, áld meg a mi életünket, egyen-egyenként, családjainkat, szeretteinket, házasságainkat, gyermekeinket, unokáinkat. Áld meg az egyházat a maga küldetésében, áld meg a népünket is, hadd könyörökünk tágabb körökért most is. Áld meg a határon túlélő testvéreinket, és add, Urunk, hogy akik felelős döntő helyzetben vannak bárhol, akik háborúkról dönthetnek, azok tudjanak és akarjanak felkiáltani hozzád. Hogyan tovább, Urunk? Mi a te akaratod? Mert a te akaratod az a békesség, a győzelem, a bűn, az irítség és a meg nem bocsátás fölött. Urunk, mi a te bocsánatodból élünk, hadd legyünk megbocsátásod eszközeivé. Így kérjük, hallgass meg imádságunkat, áld meg óvodánkat, iskolánkat, áld meg a mi életünket a te szent és nagy nevedért. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat, aminket megváltó és megmentő Úr Jézus Krisztusban. Amen.